éneket, hogy a te szent szívedről elmélyed, mert ismerjük, hogy mennyire fontos, hogy élő kapcsolatban legyünk veled. Add kegyelmedet, hogy napról napra megtegyük mindazokat a válaszokat, odaadásunkat, amelyek örömet szereznek neked. Amen.
Amen.
Feltesüljük elmékedésünket azzal a címmel kezdjük, hogy Jézus szeret bennünket és viszonzást vár tőlünk. Lukás 12:49, azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Az elmúlt napokban az evangélium így szólt. Tehát Jézus azt akarja, hogy a szívünkben élő láng, a szeretet lángja égjen, és elsősorban ő feléje. Az emberi szeretet is viszonzást vár. Tehát akár a családban gondoljuk, a férj és feleség, vagy az anya és a gyermeke, vagy a gyermek és az anyja, mind a két fél azt várja, hogy a másiktól szeretetet kapjon, és ő maga is szeretettel viszonyul hozzá. Tehát természetes törvénye a szeretetnek, hogy várja a választ, a viszonzást. Jézus végtelenül szeret bennünket annyira, hogy elképzelhetetlen az ember számára, hogy mennyire szeret. Ennek egy örök példája a kereszt áldozat, mert Isten ember létére kész volt arra, hogy megostorozzák, megalázzák, tövéssel koronázzák, és végül keresztre feszítsék. Tehát ez egy olyan mérhetetlen szeretet, amire csak azt tudjuk mondani, hogy nem tudjuk felfogni, végtelen szeretetről van szó. És ez arra vágyakozik, hogy viszont szeressük őt. Ne csak úgy immel ámmal, hanem szívünk teljességével. Jézus meg is mondta, hogy szeressetek teljes szívvel, teljes elmével, teljes erővel, és fele barátaitokat, mint önmagatokat. Tehát ez egy olyan dolog, amelyhez földi életünk folyamán újra és újra törekedni kell, törekedni lehet, és ez a szeretet a Szentlélek ajándéka számunkra. Tehát nekünk, ha befogadjuk Jézus, és akarjuk őt szeretni, akkor a Szent Lelket kell segítségül hívni, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy ez a szeretet átjárja egész szívünket, és ne engedjük, hogy közömbössé tegyen bennünket a világ. Mert a világnak ez a legnagyobb és legszörnyűbb hatása ránk, hogy mindent elkedvetlenít, közömbössé tesz, fásultá tesz, és a fáradtságot megerősíti bennünk, hogy ne törődjünk semmivel, ami eszméi dolog. János 12:29-ben megdicsőítettem nevedet, és ezután is megdicsőítem. Tehát a mennyei Atya Jézust meg akarja dicsőíteni bennünk, és azt akar, hogy mi magunk is megdicsőítsük az Atyát és Jézus a keresztény életünkkel. Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok, János 12-ben olvashatjuk. Tehát Jézus utalt már előre a kereszt áldozatra, hogy bizony Jézus ezen a módon váltja meg a szívünket a sötétségtől, és ezen a módon mutatja be az ő nagy szeretetét irántunk. Tehát a kereszt hirdeti örökre, hogy Jézus szomjazik a szeretetünkre. Tehát fontos, hogy megfogalmazzuk, meg is mondjuk neki, hogy szeretjük őt, és akarjuk őt szolgálni. Tehát Jézus szent embersége megdicsőlés nyert azáltal, hogy meghalt a kereszten, és ezáltal föláldozta magát érettünk. És ezért a Szentlélek különösen fontos, hogy vele is kapcsolatba kerüljünk, mert a lélek mutatja meg nekünk azt az igazságot, hogy mit jelent Jézussal kapcsolatba kerülni, és hogyan lehet az ő szeretetében, szolgálatában megmaradni. Tehát mi is szívből viszont szerethetjük őt. János 6:44, senki sem jöhet hozzám, ha az atya, aki küldött, nem vonzza. Tehát itt belekapcsolja Jézus az atya szeretetét, kegyelmét is, hogy a mennyei atya kapcsolatba kerül szintén velünk azáltal, hogy Jézus felé fordulunk, Jézust akarjuk szolgálni és szeretni. János 6:44. Az Ószövetségben is megfogalmazódik már ez a viszont szeretet igénye, különösen az Ózeás prófétánál. Úgyhogy otthon majd olvassuk el az Ózeás 11, 12 és 14 fejezetet, amelyben azt írja a proféta, hogy olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, enni adtam nekik. Vagy a másik, meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket. Tehát Ózeás már szinte az új szövetség gondolatával beszél Isten szeretetéről, közelségéről, hogy törődik velünk. A példabeszédek 23-ban azt olvashatjuk, fiam, add nekem a szívedet. Tehát ott is hasonlóképpen a szeretetről van szó. Tehát Jézus teljesen akarja a mi lelkünket megragadni és betölteni. Akkor tudunk igazán fölismerni az életünk értelmét, célját és a boldogságot megragadni. Tehát nem felszínes szeretet akar Jézus, hanem olyat, ami működő, ami magával hordja a cselekedeteinket is. Máté 6:33. Senki sem szolgálhat két úrnak. Másik pedig, hogy mindenben Isten országát és az ő igazságát keresétek. Tehát ezekben a rövid mondatokban, ahol a kincsed ott a szíved is, Máté 6:21, mind ott van Jézusnak az a gondolata, hogy ne engedjük a világ által ellaposodni a szívünket, hanem minden nap a reggeli imánkban már jó megfogalmazni, hogy Istenem, egész nap téged akarlak szeretni, a te utadon akarok járni, a te evangéliumodat akarom szolgálni. Tehát lélekben és igazságban, ahogy János 4 fejezetében olvashatjuk. Tehát Isten szomjazza a szeretetünket. Ő a Szent Háromság szeretet közössége, és az életéből akar nekünk adni. Tehát részesedhetünk Isten életéből. Azáltal, hogy meg vagyunk keresztelve, azáltal, hogy van ima életünk, azáltal, hogy napról napra akarunk feléje menni, részesedhetünk Isten kegyelmi életéből. A szeretet parancsában állandóan figyelmeztet bennünket, hogy mindennek az alapja az ő szeretete. Tehát akár nézzük a 10 parancsolatot, Urat, Istenet imád, és csak neki szolgál, Isten nevét hiába ne vegyed, vagy ne őj, stb. Stb. Tehát ezek a parancsok mind azáltal teljesíthetők igazán, ha Isten iránti szeretetből történik a megvalósításuk. Tehát nem tudjuk igazán életünkön keresztül megtartani Isten minden parancsát, kívánságát, csak akkor, hogyha a szeretet ott van bennünk. Tehát, ha meghalljuk a Jézus vágyakozását, akkor fölismerjük azt, hogy aki ennyire szeret bennünket, és ennyire akarja a mi életünket, lehetetlen, hogy ne viszonozzuk, ahogy a mindennapi életben tapasztaljuk az ő gondviselését, jóságát, irgalmát, természetes vágyképpen megszületik bennünk is a gondolat, hogy Uram, hogyan és milyen módon viszonozzom a te szeretetedet. Jézus egyesülni akar a mi szívünkkel. Tehát nem csak úgy éppen, hogy szeretni bennünket, hanem egyé válni. Ezért mondja Szent Mechtild, hogy higgyük el, hogy ő a szívünkbe akar belépni, és elkérni a mi szívünket, tehát egy szívcserét akar megvalósítani, hogy az ő szíve legyen mi bennünk, ne a mi szívünk. És ez egy nagy ajándék számunkra, hogy Jézus fölkínálja az ő szeretetét, az ő isteni életét, hogy ezt éljük meg már itt a földön, mielőtt a mennyországba kerülünk. Tehát ez tulajdonképpen hálaadásra is készített bennünket. Szofóniás próféta 3.17-ben olvashatjuk. Veled van az Úr, a te Istened, erős szabadítód. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével, örül majd neked újongó örömmel, mint ha ünnepet ülne. Szofóniás 3.14. Tehát Isten szeretete akarja betölteni a szívünket, várja, hogy mi is válaszoljunk az ő kegyelmi ajándékaira. És mindez nem azt jelenti, hogy ő neki szüksége lenne, létbeli szüksége lenne a mi szeretetünkre, hanem annyira túlcsordul benne a szeretet, hogy részesíteni akar minket az ő életének öröméből és boldogságából. Örül a viszont szeretetnek, új szívet akar adni nekünk. Szent Pál különösen mély elmélyítette ezt az Istennel való kapcsolatában. Érdemes ebből a szempontból is olvasgatni az ő levelét. Nem csak a szeretet himnuszra gondolok, hanem több olyan mondatot olvashatunk Pálnál, hogy élek én, de már nem én élek, hanem Jézus él én bennem. Tehát annyira átadta az életét, gondolatait, vágyait Istennek, hogy már nem volt saját önző gondolata, hanem mindenben Isten gondolata volt. Azt hiszi Szent Ferencről is tudjuk, hogy annyira egyé tudott válni az imádságba Jézushoz, hogy Jézussal, hogy megjelent a kezén a stigma, és az oldalán is. Tehát Jézus szenvedését annyira át tudta élni, annyira szeretettel elmélkedett ezekről, hogy teljesen bele kapcsolódott az ő isteni vérkeringésébe. Jézus megnyitott oldala, a szent seb, az is mutatja, hogy még ezt is engedte Jézus, hogy megtegye a római katona, hogy még inkább mutassa, hogy mennyire szeret minket. Az orosz fronton a második világháború esetében, amikor tél volt, és az egész hadszintér telve volt elesettekkel, halottakkal, akkor az egyik katona fölkiáltott, hogy segítség, nem akarok meghalni úgy, hogy a bűneimmel segítsetek. És éppen közelébe volt egy pap katona, akit behívtak a régi rendszerben, mindig voltak a lelkipásztorok is, akik a hadseregben szolgáltak, lelki munkát természetesen, nem a harcászati dolgot. Oda ment hozzá, és azt mondta, pap vagyok, mit kívánsz? És akkor elkezdett sírni, hogy Isten annyira kegyes hozzám, hogy megadja ezt a lehetőséget, hogy életem utolsó pillanatában megkapom a feloldozást, és így átléphetek a mennyei dicsőségbe. És meggyónt, megvallotta a bűneit, részesült a szent áldozásban is, mert volt a papnál eukarisztia, és utána azt mondta, most boldogan halok meg, mert annyira rácsodálkozom Isten irgalmára, hogy kész volt nekem eljönni ide a hadszintére is, hogy megtisztuljak, mert hosszú éveken keresztül nem töröltem az ő szeretetével. Tehát ez is mutatja Isten különleges szeretetét, hogy sokszor utánunk jó jár, és minden élethelyzetben jelzi, hogy mennyire velünk van, és szereti bennünket, és életünket meg akarja menteni. Pál apostolnál különösen megtaláljuk ezt a rácsodálkozó hálás szeretetet, hogy milyen jó az Úr, hogy napról napra szólhatunk hozzá, és kérhetjük az ő irgalmát. Újra és újra megfogalmazza, hogy mennyire méltatlannak érzi magát, mert hiszen üldözte Krisztus egyházát. Tehát ez a bűne, ez jól lehet már megbánta, meggyónta, feloldozást nyert, de mindig ott sajgott a lelke mélyén, hogy hogyan volt képes arra, hogy Krisztus egyházának tagjait üldözze, és őket börtönbe vesse. Tehát hálát adott, hogy az Úr ennek ellenére is utána járt és szereti őt. A farizeusok nagyon elámultak azon, hogy Jézus szereti a bűnös embereket, hogy elmegy a vámosok vacsorájára, akik meghívták őt, és kedvesen beszélget velük. Mert ők leírták a vámosokat, mondván, hogy a foglalkozásuk szerint bűnös emberek, de hát azok nem is emberek, nem is tartoznak Izrael tagjai közé, mert hiszen ők mindig bűnben élnek. És csodálkoztak, azon megszólták Jézus, hogy képes a bűnös emberhez szólni, tanítani őt, és őket megvigasztalni, amikor bajba jutnak. Csodálkoztak azon, hogy egy rossz hírű nő szeretetét is elfogadja, aki bűnbánata jelekén alabásrom olajba, vagy nárdusz olajat öntött a lábára, és kifejezte, hogy mennyire bánja a bűneit. Tehát ez a hála, hogy fölismerjük a hibáinkat, fölismerjük életünk tévútjait vagy bűneit, és ez még inkább arra visz bennünket, hogy mi is rácsodálkozunk, hogy Jézus mindig újra szeret, mindig újból és újból adja kegyelmeit, isteni életét, mindig adja vezetését, hogy az ő tanítása szerint éljünk. Simon farizeusnak mondja, hogy mondani valóm van neked, Simon, és akkor elmondta ezt a példabeszédét, hogy valakinek két adósa volt, az egyik 50 dénárral, a másik 500 valami pénzegységgel tartozott, és ki szereti jobban, mind a kettőnek elengedi, és nyilván az, akinek többet engedtek el, és így mutatott rá a rossz hírű nőre, hogy látod, ő drága olajja öntözi lábaimat, te pedig még kezet se fogtál, amikor bejöttem hozzátok. Tehát Isten bocsánata különösen nagy erővel hat ránk, hogy gondolhatunk a jobblatóra is, aki egyetlen bűnbánat jellegű mondatával kifejezte azt, hogy mi méltán vagyunk itt, ez meg semmi rosszat nem tett, és Jézus azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát Jézus szent szíve, Jézus szeretete különösen fontos, hogy behatoljon egyszer a lelkünkbe, hogy ez nem egy vallásos megfogalmazás csupán, hanem egy valóság, hogy Jézus ma jelen pillanatban végtelenül szeret bennünket, és várja a viszonzásunkat, hogy mi is kifejezzük szeretetünket ő iránta, és engedjük azt, hogy ő az egész életünket kezébe vegye, hogy egész életünket áthassa az ő szeretetével. És örömet szerzünk neki, hogyha nem csak imádságban, hanem saját szavainkkal is megfogalmazzuk azt, hogy ő fontos nekünk, nem akarunk megfeledkezni róla, hanem tényleg szeretni akarjuk őt, és mindig szeretnénk megtenni az ő akaratát. Akkor is, ha néha nehéz, vagy áldozatokkal jár, de hozzá kapcsoljuk életünk irányvonalához, hogy Jézus beleszóljon mindennapi életünkbe, kérhetjük az ő segítségét, kegyelmét, hogy mindig az ő közösségében, a vele való egységben tudjunk cselekedni. Dicsőség az Úrnak. Amen.